Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Magasztaljuk testvéreim a mi Urunkat, 122. Zsoltárunkat énekeljük első és második versszakával. Foglaljuk el helyünket. Jöjjünk bátran be, lesz még mód aláírása az Isten tiszteletén, az első sorokban is van hely, foglaljuk el helyünket. Bátran jöjjünk bejebb. Folytassuk Isten magasztalását, 166. énekünket keressük meg, énekeljük el valamennyi versszakával.
Istennek, Fiúnak és Szentlélek.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Péter apostol első levelében, a második fejezetben, az első 12 verset halljuk most.
Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk téged a te egyszülött fiadért, aki meghalt és feltámadott értünk. Köszönjük, hogy ránézve teremtettél mindent, és őt szeretve gondoskodsz rólunk is. Köszönjük, hogy gondoskodásod olyan hatalmas, hogy egész életünk, mindennapjaink, sőt, igéd szerint hajunk szálai számon van tartva, hogy a te akaratod és végzésed szerint semmi rossz ne történjék velünk. Köszönjük, Urunk, hogy így csalódásainkat, fájdalmainkat, betegségeinket, megtörtségünket is úgy láthatjuk, hogy formál bennünket, nem pedig életünk, akaratunk, szándékunk végét jelenti. Köszönjük, Urunk, hogy legjobb helyen, a te kezedben vannak mindennapjaink, és a te kezedben is van a mi választásunk, gyülekezetünknek jelene és jövője is. És hálásak vagyunk, Urunk, azért is, mert adtál majd 200 éves múltat itt a templomban. Hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, mert adtál szolgálatra belső elhívással bíró testvéreket, presbiter jelölteket. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy a te fiad munkája, megváltása szüljön bennünket újjá, és növeljen az üdvösségre, ahogyan hallottuk is. Könyörgünk, Urunk, küld a te szent lelkedet, az atyának és fiúnak lelkét, hogy tükröt tartva önvizsgálatra juthassunk, megláthassuk a lélek által, mi a bűn, mi az, amit vétettünk, mi az, amit rejtegetünk, titkolunk, és mi az, ami vigaszul lehet számunkra. Köszönjük, hogy ajándékozó és csodálatos Isten vagy. Lelked eljött és eljön ma is, ígédet magyarázza, szívünkben pedig készé teszed arra, hogy mindezt meglássuk és elfogadhassuk. Bocsásd meg, Urunk, botladozó nyelvünket, bocsásd meg, Urunk, ügyetlenségünket technikai dolgokban is. Kérünk, hogy most légy jelen közöttünk, akaratodat várjuk, szavadat óhajtjuk. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 373. énekünk első versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Péter apostol első levelében, a második fejezetben, a 11. és 12. versekben a következőképpen. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Szeretett gyülekezet, a tegnapi napon, amikor már estébe nyúlóan leragadtam egy televíziós közéleti vita műsornál, a felek egy pillanatra megcsendesedtek, és az, akit szóba hoztak, megpróbálta maga kollégáját védeni, nem is igazolni, de beszélni arról, hogy egy újságcikkben mi, miért és hogyan jelent meg. És ez az újság szerkesztő az ő munkatársát nyilván nevén nevezte, de a legfontosabb jelzője az volt, hogy miért mondjátok, vagy miért gondoljátok, hogy ő másképpen viszonyult egy társadalmi kérdéshez, mint ahogyan azt egy tényszerű helyzetben, most nem értékítéletben, hanem egy tényszerű helyzetben leírta, hiszen Isten hívő ember, keresztjén ember. Miért gondoljátok azt, hogyha egy hívő ember valamit tényszerűen egy adott szituációról, tehát nem véleményről van szó, egy adott szituációra elmond, hogy az így történt, akkor az nem így történt. És bevallom őszintén, hogy nagyon megmelengette a szívemet az, hogy egy nem hívő úgy tekint az ő munkatársára, mint akin észreveszi a Krisztusnak jó indulatát. A Szentírás ilyeneket mond, hogy észreveszi Krisztusnak a jó illatát. És tudom magam is, és bizonyára többen közületek is ismerik ezt a keresztény újságírót. Ismerjük azt is, hogy ő maga református egyházunknak tisztes tagja volt, majd kilépett az egyházunkból, egy szabad keresztény közösségnek a tagjává lett. Sok-sok dolog, ami esetleg az ő véleményével kapcsolatos, bevallom őszintén, hogy nem az én véleményem, de egy percig se vonom kétségbe azt, hogyha egy tényszerű helyzetről valamilyen megállapítást tesz, valamit kimond, azt Isten előtti felelősséggel mondja ki. Hogy nem hazudik, egészen egyszerűen nem a véleményéről beszélek, hanem a tényszerű helyzetről, a helyzet leírása, hogy nem hazudik. Milyen jó, hogy egy világi ember kimondja egy keresztényről, hogy Isten hívő ember. És a legfontosabb érve ez. Nem mondhat mást, csak azt, ami megtörtént. És én ezt elhiszem. Függetlenül még egyszer attól, hogy milyen helyzetben, milyen történetben, milyen társadalmi szituációban, vagy milyen közéleti kérdésben hangzott el ez a mondat. Azért tartottam fontosnak mindezt most az igehirdetés kezdetén elmondani, mert Péter apostol, amikor a körülötte lévő közösségnek, gyülekezetnek, az első századok apostoli közösségének és az azt követő rövid, a Krisztus születéséhez közeli nemzedékeknek elmond, az két dolog ebben a második fejezetben, a 12. verssel kezdődően, hogy nyilvánvalóan a közösségnek a Krisztusban vetett hit az alapja, mint ahogyan az egyéni ember életének is, a hívő ember életének az alapja a Krisztusban vetett hit. Másképpen is fogalmaz most itt az apostol, hogy újjászületett ember legyen. És így tekint a megszólítottakra az apostol, ráadásul nagyon kedves megszólítása van, azt mondja, hogy szeretteim. És mindez azt mutatja számunkra, hogy az apostoli egyházban és egy picit a poszt-apostoli korban, az egyházi közösségben az emberek testvérnek tekintették egymást, és kedvesnek nevezték egymást. Mindez számunkra is azt mondja, hogy az ő közösségük egy baráti közösség volt, amelyben az igazi szeretet, a ragaszkodás, a megértő, összetartó hangulat bizony ott volt, ez uralkodott, ez jellemezte az újjászületett embereket. És mégis arra készíti, a textusunkban elhangzott, igen már ezt mondja, arra készíti az újjászületetteket, mint csecsemőket, újszülött gyermekeket, bizony ebben az életben hogyan állhatnak és hogyan maradhatnak meg. Azaz mindig nagyon nehéz azon az úton járni, hogy vagy a hitről beszélünk, vagy pedig ennek a következményeiről, a jó cselekedetekről beszélünk. És még rosszabb a helyzet, hogyha ezt a kettőt szembeállítjuk, hogy hit szembeáll a jó cselekedetekkel. Persze teológiai értelemben egy helyütt mindig meg kell tennünk protestáns templomokban a pontosítást, hogy mi nem jó cselekedetek által üdvözülünk. Ez valóságos szembenállása volna annak, hogy a hitből való üdvösség. De itt most nem erről van szó, hanem azt mondja itt az apostol, hogy a hitnek, a Krisztusba vetett hitnek, az újjászületésnek a következménye a mindennapi életben, a gyakorlatban az, hogy vannak jó cselekedeteink, és ezekben a jó cselekedetekben pedig álhatatosnak kell lenni. Meg kell maradni, ki kell tartani, sőt, növekedni kell. Miért? Arra készíti az apostol az övéit, a szeretetteket, hogy egy pogány világban fognak élni. Egy pogány világban fognak küzdeni. Hogy nem csak, így mondom most, a templomoknak a közössége létezik. Nem csak az imádságnak a közege létezik, nem csak az ima közösségeknek a világa van, nem csak az ige hirdetésnek a világa van, hanem egy pogány közösség, egy pogány világ, amelyben pedig ti, mondja az apostol, ti mindannyian legyetek jövevények, és legyetek idegenek, mert azok vagytok. Nem lehet, hogy a világ határozza meg az életeteket. Azonban ez nem azt jelenti, hogy ennek a világnak a keresztény emberek pusztán az ingyen kosztosai. Ezt is szoktuk érezni, és ezt is szoktuk hallani, hogy a keresztény emberek, azok ingyen kosztosai ennek a világnak. Ők nem tudnak más tenni, csak imádkozni, igét olvasni, könyörögni. Kell imádkoznunk, kell könyörögnünk, kell Isten tiszteletre járnunk. De a mi világunknak a jólétéért is kell fáradoznunk. A környezetünk jólétéért, településünkért, családunkért, egész teremtett világunkért fáradoznunk kell. Mert a keresztények tudják, hogy itt ebben a világban, ha csak átmeneti is a tartózkodásuk, tudjuk, zsidókhoz írott levélben olvassuk, hogy nincs itt maradandó városunk, de mégis nem időtlenül töltjük el a mindennapokat. Mert miközben itt élünk, itt szolgálunk, itt áldozzuk fel életünket másokért, fele barátainkért, itt köti le figyelmünket a mennyei haza, ahol polgárnyugunk van Jézus Krisztus által. Még egyszer, nem kosztosai vagyunk ennek a világnak. Azt hiszem, hogy nem szoktam abba a hibába esni, most mégis ezt teszem, hogy az egyéb szolgálataimról is itt prédikáljak a gyülekezetben, de megesett talán egy vagy két évvel ezelőtt, amikor egy gyülekezet közösségéhez periférikusan tartozó atyafival váltottam néhány szót, szót követett a lelkész fizetéséről és javadalmáról, és én tudom és tudtam, hogy mennyi volt ennek a lelkésznek a havi javadalma. 101 néhány ezer forint volt, amit havonta kapott, és szóba került, és nehezményezte ezt a testvérünk, hogy olyan magas a fizetése, mint egy híres, ismert ügyvédnek a fizetése. És akkor mondtam neki, hogy hát hogy jön ez össze, ez a kettő, hát gondolom, hogy annak az ügyvéd úrnak a fizetése nem annyi, mint az én lelkész társam, akinek, még egyszer mondom, aláírtam a díjlevelét, azt mondja, de Esveres úr, ha órabérbe számoljuk, havonta 4 órát kell csak dolgoznia. Ez amikor a világ úgy tekint az idegenekre, úgy tekint a jövevényekre, mint kosztosokra. Kosztosokra. Pedig a mi felelősségünk, erkölcsi magatartásunk, társadalmunkért viselt dolgunk éppen ellenkezőleg az, hogy tegyünk érte. Hogy hitből fakadó cselekedetekkel építsük, nemesítsük, gazdagítsuk a mi világunkat. Olyan szépen mondja ezt Szent Györgyi Albert, tudós, aki imádságokat, zsoltárciklusokat ír modern 20. századi nyelven. Uram, add, hogy szebbé tegyem a teremtés rámeső zugát, hogy fénnyel, meleggel, jó akarattal töltsem meg világomat. Uram, add, hogy magasztosabb legyen az élet, amelyet nekünk adtál. Az apostol erre hív, erre bátorítja az első század keresztényeit, erre bátorítja mindazokat, akik olvasták, rögtön olvasták és rögtön értették az ő szándékát úgy, mint Isten igéjét. Azaz felkészít arra a harcra, amely harcban, mint etikai, morális harcban mindig jelen van a test és a lélek. Mert hogy mindig jelen van a kettő. Mindkettő az egész embert, az egész ember szívét szeretné birtokolni. A test fegyverei, a vágyak, a léleknek eszköze pedig a jó cselekedet. És egészen bizonyos, hogy ezt a kettőt, két indulatot egyszerre, egyformán nem lehet hordozni. Jó oda, annak az oldalára állni, akit szeretünk és pártolunk. És persze tudjuk, hogy így a győzelem is könnyebb. De túl sok naív reményt nem szabad közel engedni a szívünkhöz, mert a test hamar elámít bennünket. Naponta fel kell venni a harcot, naponta vissza kell szorítani,
és mire végleg elkészülnénk vele, végleg felszabadulnánk a nyomástól, észrevétlen elfogy a mi földi időnk. Mert a test és a lélek ebben a világban állandóan küzd. És valljuk be őszintén, hogyha győz a test, értsük itt ebben az értelemben, ha győznek a vágyak, akkor meghal a lélek. De ha győz a lélek, azaz szolgáló, önfeláldozó, hasznos, hálaadó, majd az újjászületett szív Krisztusban örök életre támadhat fel. És mégis tudjuk jól, hogy a test mindent elkövet azért, hogy halált hozó fullánkja gyötörjön bennünket. Néha nagyon ravaszul teszi, észrevétlenül, sose fogy ki az eszközeiből. Emlékszem, most egy picit talán máshová megyek, de hasonlatot nem értjük félre. Luther egyszer a róla készült filmben vergődik a cellájában, és azt mondja, hogy ő megtagadja az ördököt, mire a lelki atya, hogy bekukkant a cella ajtán, és azt mondja, hogy hát nem fogod tudni őt teljesen kiűzni az életedből, mert több ezer éves előnye van a praktikák tekintetében veled szemben. Egyszer jön csiklandozó csábítással, máskor kísértésekkel, megint máskor altatással, azért, hogy megölje bennünk a lelket, az életet. Majd ugyanezzel a szándékkal leállítja a vágyakat, hogy tövist fúrjon a lélekbe, gyötrelmet ad, pánikot ad nekünk, hogy mit tegyünk a holnappal. Megint máskor egészségügyi fájdalmakat ad, meglepetéseket okoz, depresszióba kerget, az elmúlás veszélyével riogat, majd a haláleszközét is megragadja, hogy ezzel üsse ki a lelket, és minden testen elakott elűzzön létünkből. De testvérek, azt mondja az apostol, és azt mondja az Ószövetség nagy profétája, hogy nem teheti ezt velünk a végletekig. Lesz, aki az utolsó napon újra összerak minket, újra összegyűjt minket. Van egy drámai kép, Ezékiel próféta könyvében a 37. részben szétnéz a próféta, és lát egy völgyet, csupa aszott test, csont, sivárság, a halálnak a nagy völgye az. És egyszer csak megjelenik Istennek szent lelke, és újra a csontokra inakat, izmokat és bőrt ad. Összerakja az embert, újjáteremti az embert. Más testet ad, és így támad fel az örök életre. Ezért kell Pálnak is a korintusi gyülekezettel egy lelki harcot megvívnia, hogy vajon feltámadnak-e a halottak, és azt mondja, hogy balgatag, amit elvetsz, az nem elevenedik meg addig, amíg meg nem rothad. Elveted a puszta magot, amely majd kikel. Búzájét vagy más egyévét. Éppen így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, tönkre megy, feltámasztatik romolhatatlanságban. Hiába küzd a test, hiába harcol, hiába akar különböző fegyverével megnyomorítani bennünket, fájdalmat okozva, mégsem ő a győztes, mondja Péter a szeretteinek. És hozzáteszi azt is, hogy különösképpen a test harcai közül van valami, amivel szemben egészen másképpen kell nekünk viszonyulni, vagy másképpen kell küzdeni, mint ahogyan a világ teszi. És itt a rágalmakat említi meg. Tisztesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Nehéz védekezni a rágalmakkal szemben. Főleg, hogyha valaki szándékosan terjeszti, hogyha valaki féligazságokat mond, de a leginkább az a nehéz, hogyha valaki puszta kitalációkat állít tényként. Sok embernek, családnak, gyülekezetnek az életét meg lehet vele keseríteni, és tudjuk jól, a mai világunkban pedig különösképpen, akik tájékozódunk a hírcsatornákon, látjuk is, tönkre lehet tenni. A késő igazság, gyenge reménység és orvosság, hogyha valamikor kiderül az igazság. Mert ott maradnak a sebek, a fájdalmak, mindaz, amivel az ember belekerült. Egyet mond ebben az idegen pogány világban a jövevényeknek és idegeneknek az apostol, hogy rágalomra soha se rágalommal felelj. A hívő embernek csak is tiszta eszköz lehet a kezében. Ez pedig a szeretet és az ebből fakadó jó cselekedet. Ez ellen nincsen törvény, mondja a Galatákhoz írott levél. És a szeretet ellen pedig nincsen védelem. Mert nem árt senkinek. És miközben használjuk, gyógyít, tisztít, leleplez, lefegyverez. Gyógyítja sebeinket, tisztítja elménket, leleplezi indulatainkat, lefegyverzi bosszúvágyunkat. Csak egyetlen egy, idézelve mondom, előnytelensége van, hogy csak hosszú távon hat. Ez nem olyan, mint a reklám, hogy rapid gyógyszereket kapkodunk befelé. A szeretet mindig hosszú távon hagy. Mert sok balzsam kell a rágalmazó ember szemére, szívére, hogy jól lásson, hogy másképpen gyűlölet és irítség nélkül érezzen. De higgyétek el, mondja az első századi tanítvány, a szeretet dolgozik, és a szeretet az időben győzedelmeskedik. Nincs más lehetőség, nincs más eszköz a kezedben ahhoz, hogy tisztességes életet élhess a mindennapok világában. Azt mondja itt a kifejezés, most elmerem mondani, nincs itt a görög tanárom, hogy valami fajta jó magatartást bíró emberi életet kíván meg az újjászületett szívű ember. Hogy mindenki, aki ránéz, tudja, hogy hiteles, hogy a hitéből következik életének megbízhatósága. Emlékszem, évekkel ezelőtt olvastam egy kis történetet egy Szabóról és a kuncsaftjáról, amikor valaki úri Szabóhoz ment, és kiszabták már a ruhából az ő méretét, megkezdték annak a fércelését, talán már csak a befejező munkák voltak hátra, azaz a mester már mindent odaáldozott, beletett tulajdonképpen abba, hogy valaki polgári módon legyen elegánsan felöltöztetve, és sor került volna a fizetségre, de nem volt az illetőnél pénz. És akkor a Szabó csak annyit mondott neki, hogy tudom, hogy holnap után mire. Azt mondta, hogy itt lesz a pénz, elhozza. Maga hiteles ember, maga krisztusi ember, magában bízom, és nem gondolom úgy, hogy mindaz, amit önbe az ön ruhájába belefektettem, az abokon való pénzkidobás lenne. Mert tisztességes életet él Jézus Krisztusban. Nos hát, erre a rendre, ennek a rendnek a megélésére, gyakorlására hív bennünket az ige. Minden napon, amíg Isten időt ad nekünk erre. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére. 377. dicséretünket énekeljük a harmadik versszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, hogy te tisztes életre hívsz bennünket, amelyben ott van a jónak gyakorlása a másik ember irányába. Köszönjük, hogy a te megváltásod örök életünket megszerezte, újjászültél bennünket, de újjászületett emberként feladatunk, hogy szolgáljunk a mi családunknak, gyülekezetünknek, szűkebb és tágabb közösségeinknek, itt ebben a hazában és ebben a világban. Urunk, köszönjük, hogy ezt ki a maga mértéke szerint teheti meg, de nem a maga által választott mérték szerint, hanem a tőled kapott talentumok, lehetőségek szerint teheti meg. Köszönjük neked, Urunk, hogy a legkisebbből is tudhatunk adni, és a legnagyobbból való ajándékozás sem rabol ki bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk egészéért. Könyörgünk presbiter jelölt testvéreinkért. Küld szent lelkedet erre az istentiszteletre, hogy megértsük akaratodat, jó szándékodat, hogy testvéreink belső elhívását, melyről tanúságot tettek az elmúlt vasárnapon a gyülekezet előtt, külső megpecsételés is lehessen. Kérünk, adj jó rendet, békességet a mi gyülekezetünk választói közgyűlésének, akaratodat pedig szívesen elfogadjuk, mert a tiéd. Könyörgünk, atyánk, gyermekeiért, gyermekeinkért és időseinkért. Különösképpen a megfáradtakért könyörgünk, Urunk, hogy te légy az ő gyógyítójuk, te légy az ő orvosuk, te légy bátorítójuk, mert nem csak testileg restülhet meg az ember, hanem gyakran a szíve is, a kedve is, gyakran az érzelmei is. Adj, kérünk, olyan vidám, örömteli napokat, melyek te benned jelennek meg. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik kórházi ágyakon fekszenek. Kérünk a műtétekre várókért, kezelésekre járókért. Könyörgünk azért a férfi testvérünkért, aki most néhány hétig nem lehet itt közöttünk, ad, hogy meggyógyuljon, hogy legyen neki holnapja, holnap utánja, bátorságban, reménységben, életben. És hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy újra itt magasztalhat téged a mi istentiszteletünkön, kántorunk, legyen áldott a te szent neved, és gyógyítsd őt, kérünk a későbbiekben is. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy csendes fohászunk is hozzád jutott, és te meghallgatod őket. Jézus így imádkozott, és így tanított bennünket is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el, testvéreim, helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Jelentem, hogy Isten tiszteletünk után néhány pillanat múlva választói közgyűlést tartunk. Választói közgyűlésünkön mindazok szavazattal élhetnek, presbiter választásunkon, akik a 2018. évi választói névjegyzékben szerepelnek. Természetesen vendégeinket, vagy akár konfirmandus fiataljainkat egy énekvers után szabadon elbocsáthatjuk gyülekezetünkből is. De nem kell senkinek sem elmennie, senkit sem küldünk ki, mindenki maradhat itt, csak fiatalok értelemszerűen biztosan nem tudnak részt venni a szavazásban. Hirdetem, hogy jövő héten vasárnap 16 órakor jótékonysági koncert lesz templomunkban. A célja ennek a jótékonysági koncertnek, hogy a hangosításunkon egy picit tudjunk finomítani, állítani itt a szószéken is, illetve a padokban is. Erre hirdettük meg ezt a jótékonysági koncertet. Plakátot elvihetünk a kijáratnál, a hit hallásból van ez a plakátnak a felirata, és ez az a kis ábra is, ami a plakáton található. November 17-én kiránduló körünk túrát szervez Piris-Szentkeresztre, találkozás a Pomázi buszpályaudvaron 9 óra 40 perckor, a 6 kilométeres útvonal pedig két bükkfanyereg, Vaskapu völgy és Klastromkút lesz. 2019. évi takarítói szolgálatunkban hívunk és várunk testvéreket, jelentkezni Kalmár Ilona vagy Tatai Ferencné testvérünknél lehet. Iratterjesztésünkben megérkezett a 2019. évi bibliaolvasó kalauz, fali naptár és képes Calvin kalendárium, szeretettel ajánljuk a testvéreknek. Megköszönöm a Választási Bizottságnak a munkáját, amíg eddig a jelölést igazgatták, és a városi szülőértekezleten való részvételt és segítséget is. Hirdetem testvéreimnek, hogy a Szentendrei Református Gimnázium nyílt napot hirdet a most negyedik osztályos tanulók részére november 24-én és december 8-án reggel 8 órától lesz a nyílt nap a gimnáziumban. Hirdetem testvéreimnek tovább, hogy a mai napon 3:30-tól gyermekdélutánt tartunk, és 6 órától pedig presbiteri gyűlésünk lesz majd. Fájdalommal hirdetem, hogy megszólaltak harangjaink. 2018. október 15-én elhunyt kis József Albert testvérünk temetése 2018. november 7-én volt református temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek, ő gyógyítsa a fájó sebeiket. Hirdettem gyülekezetünknek, hogy 2018. október 20-án elhunyt Koncz Lajosné testvérünk. Emlékére megemlékezést tartunk templomunkban 2018. november 14-én 17 órától. Urunk legyen vigasztalója gyászoló testvéreinknek. Alkalmainkat is hirdetem. Hétfőn 6 órakor énekkari próbánk lereszt. Kedden 6-kor Kékkereszt alkalom Pomázon. Csobánkán 6 órától bibliaóra, 7 órától bibliaolvasókör. Szerdán 6 órától női-férfi bibliaórát tartunk gyülekezeti házunkban Pomázon. Pénteken 6-kor ifjúsági bibliaóránk lesz Pomázon. Vasárnap 9 órától Isten tiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig Pomázon. Ahogyan említettem, délután 4 órakor jótékonysági koncertünk lesz. Tisztelettel jelzem még gyülekezetünknek, hogy Csobánkai gyülekezeti központunk és vendégházunknak a tervei, tervdokumentációi elkészültek. nem túlzok, 4 példányban készültek kinyomtatva, nem túlzok, ennyi. Ebből akkor ennyi egy tervdokumentáció. Most történik majd a napokban a vizsgálata, a terveknek a vizsgálata, ezt követően pedig valószínűleg majd a jövő hónapban tartanó presbiteri ülésen fogjuk tudni megszervezni a közbeszerzésnek a kiírását. Urunk, legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, készüljünk a választói közgyűlésünkre. Választói közgyűlésünkre készülve a 455. énekünk első versszakát énekeljük, és aki szeretne hazatérni most az Isten tiszteletről, az megteheti. De kérem, hogy akik már aláírták a jelenléti évet, semmiféleképpen se menjenek el. Kedves testvérek, egyházunk törvényei értelmében gyülekezetünk főgondnokával egyetemben a választói közgyűlést megnyitom. Egyházunk törvényei értelmében hívtuk össze mai alkalmunkra ezt a közgyűlést. Szeretettel kérem Malmos Attila presbiter testvéremet, a Választási és Szavazatszámlálási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a választás szabályait.
Következőket kell elmondanunk a választásról. A 1996. évi Magyarországi Református Egyház választói törvénye itt van a kezemben. A választás során majd egy-két dolgot el kell mondanom, ha bárkinek bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, itt megnézheti a törvényt. Ugye a választás Isten tiszteletet követően egyház községi közgyűlésen történik, ugye Isten tisztelet végével most egy közgyűlésre alakult gyülekezet közössége. A presbitérium jegyzőjét, jegyzőkönyv vezetésére fölkérnénk. Dr. Nagy István Péter lesz a jegyzőkönyvnek a vezetője, aki majd a választási jegyzőkönyvet vezeti. Az Isten tisztelet előtt fölkértünk 2 hitelesítőt, aki majd hitelesíteni fogja a választói jegyzőkönyvet. Ők Marosszéki Zoltánné és Izsó Mihály testvéreink. A kérdése, tehát szavazásra kell bocsájtanunk azt, hogy ki az, aki elfogadja Marosszéki Zoltánnét hitelesítőnek, az tegye föl a kezét. Jó, látható többség az elfogadja. Ki az, aki elfogadja Izsó Mihály testvérünket hitelesítőnek? Köszönjük szépen, látható többség elfogadta. A választás titkos. A választás szavazólapon történik, ugye az szavazhat, aki a választói névjegyzékben szerepel. A választói névjegyzékünkben 445 fő szerepel. Amikor ugye bejöttünk Isten tiszteletre, akkor mindenki aláírta, hogy ő szavazni szeretne. A közgyűlés akkor lesz érvényes, hogyha a választói névjegyzékben szereplőknek a közülés tagjai, legalább a névjegyzékben szereplők legalább a 10%-a. A választói bizottság összeszámolta, összesen 96 fő, aki aláírta, hogy jelen van a jogosultak közül. Tehát a választói bizottság megállapítja azt, hogy a létszám megfelel a törvényben foglaltaknak. A választás úgy fog történni, hogy mindenki a úrvacsorai rend szerint kivonul, kap egy szavazólapot, aláírja, hogy a szavazói lapot átvette. És utána a ott található dobozba bedobja. Lényeges, nem elég aláírni, hogy a szavazólapot átvette, a szavazólapot szavazó bizottság le is fogja pecsételni. Következő lényeges, ugye névsorban szerepelnek a szavazólapon a jelöltek. Egy presbiterről és négy pótpresbiterről szavaz a gyülekezet. A különbség a presbiter és a pótpresbiter között a következő, hogy a presbiternek a presbiteri gyűlésen van szavazati joga is, míg a pótpresbiternek nincs szavazati joga, csak tanácskozási joga, illetőleg a presbiteri helyek megüresedésével a pótpresbiterek kerülnek be a presbiteri tisztségre. Lényeges a következő, mivel hogy 1 plusz 4, tehát 5 helyre történik a választás, 7 személy szerepel a választói a szavazólapon, csak az a szavazólap érvényes, ami legalább 1, legfeljebb 5 nevet tartalmaz. Tehát érvénytelen az a szavazólap, ahol egyetlen egy név sincs megjelölve, és érvénytelen az a szavazólap is, ahol 6-nál több, tehát vagy 5-nél több, tehát 6 vagy 7 név került megjelölésre. A pótpresbitereknek a sorrendje az alapján történik, hogy ki hány szavazatot kapott. Tehát, hogyha presbitériumba üresedés kerül, akkor az lesz az egyes számú pótpresbiter, aki a legtöbb szavazatot kapta majd. Az lesz presbiter, aki a legtöbb szavazatot kapta, és a pótpresbiterek sorrendje pedig a szavazatoknak a sorrendjében kerül megállapításra. A törvény alapján a törvény 9. paragrafusának 7. pontja alapján szavazat egyenlőség alapján sorsos húzással kell kiválasztani a pótpresbiterek sorrendjét. Jó? Illetőleg, hogyha többen is első helyezettek, akkor a sorrendet sorshúzással történik megválasztás. Jó. Jó, tehát még egyszer, rá is van írva a szavazólapra, legalább egy, legfőjebb 5 fő. Következőt szeretnénk még mondani, hogy amikor a szavazás megtörtént, a választás eredményét a bizottság még ma ki fogja hirdetni, tehát azt jelenti, hogy aki szavaz, annak meg kell várnia, amíg ennek vége nem lesz, tehát amíg a választási bizottság össze nem számlálja a szavazatokat, a hirde és az eredményt ki nem hirdeti. Jogorvoslatokra a következőképpen van lehetőség. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy a választásban valamilyen hiba van, rendellenesség, törvénytelenség, akkor a következő jogorvoslatokkal lehet élni. Panaszt tenni jogosult az, akit jogsérelem ért, ebben ez esetben a presbiter jelöltek, akik erre jogosultak, hogyha úgy értékelik, hogy valamilyen jogsérelem érte őket. Az illetékes egyházmegye jogtanácsosa, az illetékes egyházmegye elnöksége, illetőleg a választás során résztvevőknek legalább 10%-a. Mivel hogy 96 fő van jelen, az azt jelenti, hogy legalább 10 főnek kell felszólalnia egyszerre. A jogorvoslatnak az ideje a választás napjától számított 15 napon belül lehetséges. Jó? Akinek bármilyen kérdése van a választási törvénnyel kapcsolatban, annak itt rendelkezésére tudjuk bocsájtani, hogy tudja tanulmányozni. Tiszteltes úr szólt, hogyha valaki még nem regisztrált, tehát nem írta alá a névjegyzékben, akkor az ő jöjjön ki elsőnek, mert akkor ő két darab aláírást fog produkálni. Van ilyen? Jó. Akkor azt kérnénk, hogy akkor, aki még nem írt alá, akkor ő jöjjön elsőnek. És a normál rend pedig úgy gondoljuk, hogy a úrvacsorai rend lenne. És akkor lehet kezdődni a szavazást. A létszám 98 főre módosult.
Ott tessék szavazni, itt átveszik a jelölt, és ott tessék szavazni, tollak rendelkezésre.
Még egyszer mondanánk, az lesz a presbiter, aki a legtöbb szavazatot kapja, és a pótpresbiterek sorrendje pedig a szavazatok száma alapján kerül sorrendbe. Jó? Köszönjük szépen mindenkinek a türelmét, a gyülekezetnek a türelmét. Köszönjük szépen mindenkinek, aki részt vett a szavazáson, és legfőképpen köszönjük azokat, akik vállalták azt, hogy akik vállalták a jelöltséget, és vállalták azt, hogy szavazzanak róluk. A szavazatszámláló bizottság szavazatokat összeszámolta. Úgy fogom mondani sorrendben, hogy ki hány szavazatot kapott. Kurfis Géza 83 szavazatot kapott, tehát ő így presbiterré válik, majd hogyha a fogadalomtétel megtörténik. Illetőleg, hogyha nem lesz semmilyen jogi fellebbezés. Pótpresbiterek a következők. Óvári Ákos 78 szavazattal ott kapott. Osváth Zsolt 64 szavazatot kapott. Róna Péter 63 szavazatot kapott. Istenes Lászlóné 56 szavazatot kapott, tehát ők a pótpresbiterek. Böszörményi Géza 38 szavazatot kapott, és Nyíregyházi János 25 szavazatot kapott. Külön köszönjük azoknak, Böszörményi Gézának és Nyíregyházi Jánosnak, akik most nem nyertek el tisztséget, de nagyon szépen köszönjük, hogy vállalták azt, hogy mindenki vállalta azt, hogy a jelöltséget, és köszönjük szépen mindazt a munkájukat, amit eddig a gyülekezet tért, és tettek az elmúlt évek során. Jó. Köszönjük szépen, akkor a eredmények akkor válnak hivatalossá, ha a 15 napos fellebbezési határidő letelik, és akkor ennyit. Köszönjük szépen.
Kedves testvérek, Isten áldása legyen a mi gyülekezetünkön. Kérem, hogy énekeljük Isten tiszteletünk és közgyűlésünk végén majd a 455-ös dicséret 7. versszakát. Ezennel a közgyűlésünket főgondnok úrral egyetértésben bezárom. 455-ös dicséret 7. versszakát énekeljük.
A botla
hannával vegyük az áldást. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Köszönjük a gyülekezet szeretetét és türelmét.